Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. TikTok csatornát indított a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
Hetente általában 2 videóval jelentkezünk, kedden és csütörtökön szoktunk új tartalmakat kitenni ezekre a felületekre. Ezeket a videókat egyébként nem csak TikTokon találjuk meg, hanem a Kincs Facebook, Instagram és YouTube csatornájára is ki szoktuk tenni azokat. Tulajdonképpen egy tudásmegosztásról van szó, de szeretnénk segíteni a számok értelmezésében is, közelebb hozni a számokat az emberekhez, megmutatni, hogy a statisztika milyen hasznos és lehet izgalmas tevékenység is.
A digitális detox nem csak lehetséges, hanem rendkívül hasznos is. Meg kell találni a digitális egyensúlyt.
Minden korosztályra igaz az, hogy eltolódtak a határok a valós énidő és a digitális énidő között. Nagyon nagy önismeret szükséges ahhoz, hogy le tudjam tenni a mobilt, hiszen ott kezdődök én, a valódi énem.
Romlik Magyarországon a drogfogyasztás tendenciája. A fogyasztás mértéke nőtt, az első kipróbálás ideje csökkent.
Ott tartunk, hogy 10 év alatt körülbelül az első kipróbálás aránya az 14 évre csúszott le Magyarországon, ami azt jelenti, hogy 14-15 éves korban már találkoznak a kábítószerrel a fiatalok.
TikTok csatornát indította a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért. A fiatalokat, az időseket, a gyermeket nevelő családokat és a gyermekvállalás előtt álló párokat is szeretnék megszólítani. Az a céljuk, hogy segítsenek a családokra, demográfiára vonatkozó adatok mögé tekinteni. A részletekről rövid irént a Kincs elnöki főtanácsadóját kérdeztem.
Hetente általában 2 videóval jelentkezünk, kedden és csütörtökön szoktunk új tartalmakat kitenni ezekre a felületekre. Ezeket a videókat egyébként nem csak TikTokon találjuk meg, hanem a Kincs Facebook, Instagram és YouTube csatornájára is ki szoktuk tenni azokat. Úgyhogy attól függően, hogy ki melyik platformot szokta leginkább használni, nyomon követhető, hogy mikor milyen tartalom került ki ezekre a felületekre. A TikTok csatorna elindításával, illetve ezeknek a videós tartalmaknak a készítésével több célunk is van. Tudjuk, érzékeljük a mindennapokban, és látjuk az adatokból is, hogy a napunk, az életünk egy jelentős részét az online térben töltjük, és ez már nem csak a fiatalokra, a fiatalabb generációra igaz. Szeretnénk megszólítani az embereket, fiatalokat, időseket egyaránt, azokat, akik gyermeket nevelnek, és azokat is, akik még a gyermekvállalás előtt állnak. Sokan sokféleképpen gyakran hibásan értelmezik a családokkal kapcsolatos demográfiai adatokat, kutatási eredményeket. Célunk tehát egyrészt az, hogy segítsünk a tisztánlátásban, segítsünk jól, helyesen értelmezni az adatokat. Tehát tulajdonképpen egy tudásmegosztásról van szó, de szeretnénk segíteni a számok értelmezésében is, közelebb hozni a számokat az emberekhez, megmutatni, hogy a statisztika milyen hasznos és lehet izgalmas tevékenység is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy beszámoljunk az új családtámogatási intézkedésekről. Felhívjuk a figyelmet, hogyha valami változott, valami új intézkedés vezette be, hogy minél többen értesülhessenek ezekről.
Itt az eddig megjelent TikTok videóban milyen témákat járt körbe a Kincs? Hát már mennyire a TikTok műfaja megengedi azt, hogy körbejárja, hiszen azért itt nagyon feszesen kell közölni az információkat, nem?
Igen, pontosan, tehát a videók egyébként nagyon rövidek, általában 20 vagy 30 másodperc hosszúságok, és igyekszünk mindig olyan témát feldolgozni, ami aktuális, sokakat érint, vagy tudjuk, hogy nagy az érdeklődés iránta. Mindig egyébként egy alapos tervezés előzi meg a felvételeknek az elkészítését, összegyűjtjük a lehetséges témákat, azokhoz adatokat gyűjtünk, infografikákat, animált ábrákat készítünk, ezekkel színesítjük a videókat, és megtervezzük azt is, hogy hol, milyen környezetben lenne érdemes felvenni egy-egy videót. Az a célunk, ugyanis, hogy ne csak hasznosak legyenek ezek a tartalmak, hanem hogy könnyed, közérthető formában készítsük el azokat. Forgattunk például már játszótéren, idősek otthonában, bevásárlóközpontban, szépségszalonban, és nemrég a karácsonyi vásárban is ellátogattunk, de természetesen a Kincsben is szoktunk felvételeket készíteni. Ha a témákat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy már nagyon sokféle témát dolgoztunk fel, de még nagyon sok tervünk van. Készítettünk már például videót arról, mik a legnépszerűbb lány és fiú keresztnevek, hogyan alakul az átlag életkor Magyarországon, illetve hogy hány autó van vajon a gyermekes családokban. Például arról is beszámoltunk már, hogy a kormány 2025-től megduplázza a családi adókedvezményt, és hogy az egyéni vállalkozók, katások és a mezőgazdasági őstermelők október 1-től egyszerűbben vehetnek igénybe egyes család támogatásukat. Az egyik legtöbbet megtekintett videónk arról szólt, hogyan változott az utóbbi években a gyermekvállalási korban lévő 20 és 39 év közötti nők száma hazánkban. Sajnos ennek a női korosztálynak a létszáma évről évre csökken, és ez jelentősen befolyásolja a demográfiai adatainkat, ezért is fontosnak tartottuk, hogy erről is beszámoljunk ezekben a videókban. Természetesen a közelgő ünnepekre is készülünk érdekes, izgalmas tartalmakkal, úgyhogy érdemes követni a kincset a különböző platformokon.
Milyenek az első visszajelzések, reakciók?
Azt tapasztaljuk, hogy sokan érdeklődnek így a videós tartalmak iránt, sokan követik ezeket a videós tartalmakat, és azt szeretnénk, hogy ez a csatorna mindenkinek szóljon, aki érdeklődik a statisztika, a demográfiai adatok iránt, a családokkal kapcsolatos kutatási eredmények iránt, aki szeretné megismerni a társadalmat, amiben élünk. Úgyhogy szeretnénk minél inkább elérhetővé tenni ezeket a videókat, minél több emberhez eljussanak ezek a videók, akik érdeklődnek, tehát a számok az adatok iránt, és szeretnének otthonosan mozogni a számok virágában, és ezt ráadásul mindez egy könnyed, élvezhető formában szeretnék megtenni.
Lehet-e elárulni némi információt a most következő videókról?
Igen, nagyon-nagyon sokféle témát dolgoztunk már ki. Mi is készülünk már a karácsonyra és az új évre is, úgyhogy ezzel kapcsolatban is készítünk tartalmakat. Vannak nagyon izgalmas, érdekes statisztikák itt a karácsonnyal kapcsolatban. Például, hogy vajon hány karácsonyfát vásárolunk, hogyan alakul a virsli fogyasztás és a pezsgő fogyasztás, így a szilveszteri időszakban mennyire jellemző ez a magyar családokra, magyar háztartásokra, hogy virslivel és pezsgővel köszöntik az új évet.
Rövid Irint, a Kincs elnöki főtanácsadóját hallották.
Családi hét.
A digitális detox nem csak lehetséges, hanem rendkívül hasznos is, vallja Horváth Ria élménypedagógus. A szakember szerint meg kell találnunk a digitális egyensúlyt, optimalizálni kell az online jelenlétet, a kütyömentes pillanatok beépítése a napjainkba pedig valódi minőségi időre ad módot. Horváth Ria a megoldásokról is mesélt.
Itt van a nagy feladat mindenkinek, hogy a saját életében megtalálja azt, hogy mi az egyensúly a digitalizált világ és a való világ között.
Mi a tapasztalat, melyik korosztály tudja legkevésbé ezt a bizonyos egyensúlyt beállítani a saját életében?
Azt mondják, hogy a Z-generáció, de én ebben egyáltalán nem vagyok biztos. A saját tapasztalataim szerint minden korosztályra igaz az, hogy eltolódtak a határok a valós én idő és a digitális én idő között. Az én idő az nagyon tág fogalom. Én a valós én időt szoktam inkább kiemelni. A valós én idő alatt én azt értem, hogy amit valóban a saját életünket élve élünk, és nem a digitális kütyüinken keresztül nyomkodva. Ez minden korosztály kihívása ma már.
De valahol már az én időhöz is kapcsolódik a mobil, hogyha meg akarok venni egy színházjegyet, egy mozijegyet, foglalni akarok mondjuk egy szabadulószobában, ez is mind online.
Ez így van, és ezért veszélyes a dolog, viszont hogyha már foglaltam egy színházjegyet, akkor milyen jó, hogy beülök, és 3 óra hosszát akkor a valós életemben élek, de az a legjobb, hogyha megpróbálok nem GPS-szel eljutni abba a színházba, ahol már nem először vagyok, hanem egy kicsit odafigyelve a pillanatra is, egy kicsit megélem az utazásomat. Az a legfontosabb, hogy figyelni tudjunk a környezetünkre, és ha ez kimarad, akkor az érzelmeink sérülnek.
Ami miben nyilvánulhat meg, mit tapasztal?
Például abban, hogy nem tudom a metakommunikációt követve a valódi érzelmeket meghatározni. Például, ha beszélget valaki valakivel, akkor az régen milyen természetes volt, hogy egymás szemébe néztünk. De most már nem természetes, tehát egymással szembe kütyüket nyomogatva beszélgetnek, és lehet, hogy azt mondom valakire, hogy ó, de bolond vagy, a másik megsértődik, és közben, ha meg a szememben nézett volna, akkor látta volna, hogy éppen egy viccet mondtam neki ezáltal.
Milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ezt a bizonyos irányítást a saját kezünkbe vegyük? Egyáltalán mi kell ahhoz, hogy ezt a döntést meghozza az ember?
Elhatározás, Az a legnehezebb, és hogyha már megvan az elhatározás, hogy igenis többet szeretnék a valós időmben tölteni, a valós életben tölteni az időmet, nem a digitális világban, akkor már jöhet az átgondolás, hiszen ha megvan az elhatározás, akkor az agyunk azon fog dolgozni, hogy ezt hogyan hajtsa végre. Nagyon nagy önismeret szükséges ahhoz, hogy le tudjam tenni a mobilt, hiszen ott kezdődök én, a valódi énem.
Ezt a bizonyos megvalósítást, ezek a játékok, amelyeket ön indított el, hogyan tudják segíteni?
A beszélgető kártya kizárja azt, hogy kütyük mellett ülve gondolkozzunk el ezen, hiszen az a lényege, hogy ez egy kártyajáték, teszteltük minden korosztályba, és bizony még a nyugdíjas klubban is nagyon nagy sikere volt, 10 éves kortól 99 éves korig, alkalmas arra, hogy mindenki átgondolja, hogy hogyan szeretné a kütyűit használni. Ehhez 6 témakört találtunk ki. Az első témakör a telefon és internet nélküli világ, ezt direkt azért tettük bele, hogy egy kicsit a szülők, nagyszülők, akik még nem az a generáció, aki beleszületett a digitális világba, egy kicsit mesélhessen arról, hogy milyen is volt régen. A második a telefonnal az élet, ami átgondoltatja a mobil használatunkat. Kütyű használat és a digitális világ, itt ez egy kicsit már kibővítve szerepel. Aztán az internet világa, ahogy mondta is, a vásárlások például ide tartoznak, ezt is 20 kérdésen keresztül lehet átgondolni. Van egy nagyon fontos téma, ami a kedvencem, az emberek, közösségek, szokások. Itt a média használatunk, a közösségek szerepe, ami előkerül a beszélgetésben, és az utolsó, hát a jövő, a drónok, robotok és a mesterséges intelligencia világáról szól. Mindenki a saját érzéseit, a saját szokásait mondhatja el a többieknek, sőt, még az a jó, hogy egymásnak is elmondhatjuk még azokat a dolgokat is, amik zavarnak a másikban. Például, hogy zavar, hogy használod a kütyüdet, amikor ebédelünk. Ezt is nyugodtan el lehet mondani, mert ez egy másik közeg a játék.
Horváth Ria élménypedagógust hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Magyarországon a drogfogyasztás negatív tendenciát mutat, nőtt is a fogyasztás mértéke, illetve az elmúlt 10 évben 14 évre csökkent az első kipróbálás időpontja, nyilatkozta az Inforádiónak a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Az intézet a marihuána, az orvosi marihuána és a biofű helyzetét, jelenlétét tekintette át a legalizáció tükrében. Téglási Kristóffal beszélgettünk.
Magyarországon ilyen társadalmi csoportokra bontható. A fiataloknak, főleg nagyvárosban, egyetemista környezetben, vagy egyetemvárosokban, nagyvárosokban a fiatalok között a marihuána a vezető, vagy legkedveltebb, ha a sláger kábítószer. Az ilyen menedzser drognak is szokták hívni, tehát az ilyen üzleti világ, nagyon csúnya szóval celebvilág környezetében, a menedzserek és a stb. Környezetében ott a kokaina sláger kábítószer, és a hátrányos helyzetű térségekben, illetve a hátrányosabb leszakadó társadalmi csoportokban pedig a designer drogok, ez a biofű vagy kristály néven ismert kábítószer, ami nagyon olcsó, 500 forint körül van egy adag, viszont iszonyatosan romboló hatású, tehát borzasztóan gyorsan és borzasztóan nagy mértékben rombolja, hát főleg az agyat és a mentális képességeket, de a szervezet egyéb részeit is.
Növekszik vagy csökken a tendencia?
Az Európai Unión belül, ha nézzük, akkor még az uniós tagországok második felébe vagyunk, viszont a tendencia az folyamatosan romlik, mind a kábítószer használat mennyisége tekintetében, mind az első kipróbálás arányában. Tehát ott tartunk, hogy 10 év alatt körülbelül az első kipróbálás aránya az 14 évre csúszott le Magyarországon, ami azt jelenti, hogy 14-15 éves korban már találkoznak a kábítószerrel a fiatalok, és hát akit nem tudunk prevencióval és különböző módokon, de főleg prevenciós módszerekkel valós és tényleges információkkal ellátni, akkor az elképzelhető, hogy igent mond arra a kínálásra, amire nemet kéne mondani. Tehát mindenképpen a prevencióra kell helyezni a fő hangsúlyt, és nem bebetonozni a kábítószer használatot, hanem megelőzni.
Mi a különbség a marihuána, az orvosi marihuána és a biofű között?
Először is azt kell rendbe rakni, hogy azt lássuk, hogy a marihuána legalizálásnak, aki ezen dolgozik és nem akarja, vagy nem tartja hasznosnak ezt élesbe egyből bedobni, ugye három állomása van, dekriminalizálni szokták, ami azt jelenti, hogy bűncselekmény kategóriából jogszabálysértés kategóriába helyezik át. A második, ez az úgynevezett orvosi marihuána, vagy orvosi célú felhasználású marihuána engedélyezése, és akkor ezután jön a teljes legalizáció. Most azt kell látni, hogy az orvosi kanabisz, vagy orvosi marihuána, az semmiben nem különbözik az úgynevezett rekreációs célú, tehát a marihuánától, csak a felhasználás módjában. Tehát attól orvosi egy marihuána, hogy egyrészt rá van írva, hogy ez most egészségügyi felhasználásra való, másrészt meg a legtöbb helyen, például Ukrajnában, ott vagy orvos írja föl, vagy orvos írja föl, és kifejezetten erre a célra létrehozott gyógyszertárakban, úgynevezett kanabisz gyógyszertárakban lehet kapni. Maga az anyag az semmiben nem különbözik egymástól, és sok helyen ezeket a szigorításokat vagy szűkítéseket is kihasználják. Tájföldön ugyanígy az orvosi célú felhasználást hagyták jóvá, vagy legalizálták, vagy engedélyezték, és itt 1,1 millió termesztési engedélyt adtak ki a törvény után, és 6000 ilyen kanabisz gyógyszertár létesült heteken belül. Tehát ezek a szűkítések, ezek nagyon könnyen kijátszhatóak. Az orvosi célú kanabisz legalizálás, az tulajdonképpen a marihuána legalizálást jelenti. A biofű, avval két probléma van, hogy nem bio, meg nem fű. Ez egy szintetikus kanabinoid anyag, amit tulajdonképpen az ember az ujjahegyéről is lenyalhatna, mert olyan pici mennyiség már kábító hatású, de általában azért, hogy meg legyen egy fogyasztási rituálé, vagy valami ilyesmi, azt rá szokták csöpögtetni valamire, vagy nem tudom, teába, tehát kamillateába is, vagy bármire rá lehet csöpögtetni és elszívni, vagy bármilyen italba vele lehet csöpögtetni, és akkor úgy meginni. Ez tulajdonképpen egy szintetikus anyag. Azért hívják fűnek, mert valószínűleg így sokkal könnyebben piacra dobhat, hiszen valaki azt mondja, hogy ha a marihuána a legális bizonyos országokban, akkor biztos, hogy nem ártalmas, zárójelben pedig de, és hogyha a marihuána az a fű legális, tehát nem ártalmas, akkor a biofű sem ártalmas, hiszen fű-fű, ami egy teljesen hát álságos, vagy hazug, vagy megtévesztő, becsapó kommunikációra ad lehetőséget. Az, hogy bénevezik biónak, arról meg fogalmam sincs, mert semmi köze a bióhoz. Ez egy szintetikus laborban előállított anyag.
Mennyire megosztott a hazai szakma a tekintetben, hogy ilyen lépcsőben, de legalizálják orvosi felhasználásra a marihuánát? Mit mondanak erről a szakemberek?
Bizonyos szakemberek ezt mondják, hogy az orvosi marihuánát azt lehetne legalizálni. Hozzáteszem, hogy a kanabisz bizonyos hatóanyagainak gyógyászati felhasználása az a mai napig folyik, vagy engedélyezett Magyarországon gyógyszer formájában és kórházi körülmények között, tehát kontrolláltan. De a magának a marihuánának így egy az egyben legalizálását szerintem azért a szakemberek nagy többsége elutasítja. Bizonyos legalizációpárti szűk, de annál hangosabb csoport pedig erőteljesen támogatja. Én azt gondolom, hogy nem csak a szakemberek, de a társadalom nagyon nagy többsége is elutasítja egyébként a marihuána bármilyen szintű legalizálását. Még egyszer mondom, az, hogy orvosi marihuánát legalizálnának, és ezt az emberek szabadon fogyasztanak, ráadásul például több helyen, ahol legalizálva van az orvosi marihuána, ott az ember, akinek fölírták, mondjuk depresszióra, az megállapítja, hogy én most milyen szinten vagyok depressziós, és majd akkor én beállítom magamat, ugyanis az orvosi marihuána legalizálásán sok országban nincsen se a dózis, se a beviteli mennyiség nincs, se a bevitel módja nincs meghatározva, tehát majd az ember jól eldönti magának, hogy ő mennyit szeretne ebből bevenni. Tudjuk, hogy az orvosi, meg az, hogy az egyszerű állampolgár majd magának dozírozza, az viszonylag üti egymást a két fogalom.
Épp erre akartam kérni, hogy egy-két példát mondjon már arról, hogy Európa több országában ezt már meglépték. Ott milyen tapasztalatokat szereztek? Vagy mehetünk a tengeren túlra is?
Például Kanada, ahol az volt a tapasztalat, hogy, és ugye a legalizáció párti csoportnak ez a legfőbb élve, hogy a fiatalok között nem nőtt a marihuána felhasználás, nem is csökkent, stagnált. Ebben igazuk van, hogy nem nőtt. Ellenben a középkorúak és az időskorúak között radikálisan megnőtt a marihuána használat, és amikor engedélyezték a marihuána tartalmú élelmiszer készítmények forgalmazását, tehát sütik meg stb., akkor pedig egy év alatt háromszorosára nőtt a sürgősségi kezelésre szoruló aránya, akik tömegével vagy nagy többségben idős emberek voltak, és ez ugye iszonyatosan megterheli az egészségügyi rendszert, tehát semmiképpen nem volt pozitív hatása ennek. Az igaz, hogy a fiatalok között nem nőtt a felhasználás, de mindenki más között meg igen. Németországban pedig, ahol ugye teljes mértékben legalizálták a marihuánát, ott pedig rövid pár hónapon belül iszonyatosan megnőtt a közlekedési balesetek száma, ami meg azért van, mert ott az ottani törvényben nem volt korlátozva a marihuána használat és a vezetés viszonylata, ami azt jelenti, hogy nagyon drasztikus mértékben megnőtt a közlekedési balesetek száma, és ezért ők kénytelenek is módosítani majd a törvényen, bár reményeink szerint legalábbis a CDU több politikusa nyilatkozott úgy, hogy ha ők kormányra kerülnek, akkor azonnal visszavonják ezt a törvényt, hát reménykedem benne, hogy ez így is lesz, és akkor ez már okafogyottá válik, de az biztos, hogy a marihuána fogyasztással kapcsolatos különböző problémák, azok hatványozottan jelentkeznek mindenhol. Az ukrán legalizációs törvény hatásáról sajnos nincsen adatunk, mert ugye Ukrajnában most nem olyan a helyzet, hogy most itt a különböző lefoglalási meg kutatási adatokat közé tennének, onnan igazából nincsenek adataink, de nem valószínű, hogy ott is szerencsés az, hogy avval a marihuánával kezelik a posztraumás stresszt és a depressziót, aminek pont Haller professzor úr tanulmányában, ami tavaly jelent meg, lett kimutatva, hogy a marihuánának igenis növeli a depressziót, nem hogy csökkenteni, és Ukrajnában pedig ezzel próbálják meg, hogy mondjam, javítani a társadalomnak az általános mentálhigiénés helyzetén.
A Drogkutató Intézet stratégiai igazgatóját, Téglási Kristófot hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy TikTok csatornát indított a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért.
Hetente általában 2 videóval jelentkezünk, kedden és csütörtökön szoktunk új tartalmakat kitenni ezekre a felületekre. Ezeket a videókat egyébként nem csak TikTokon találjuk meg, hanem a Kincs Facebook, Instagram és YouTube csatornájára is kiszoktuk tenni azokat. Tulajdonképpen egy tudásmegosztásról van szó, de szeretnénk segíteni a számok értelmezésében is, közelebb hozni a számokat az emberekhez, megmutatni, hogy a statisztika milyen hasznos és lehet izgalmas tevékenység is.
A digitális detox nem csak lehetséges, hanem rendkívül hasznos is, meg kell találni a digitális egyensúlyt.
Minden korosztályra igaz az, hogy eltolódtak a határok a valós énidő és a digitális énidő között. Nagyon nagy önismeret szükséges ahhoz, hogy le tudjam tenni a mobilt, hiszen ott kezdődök én, a valódi énem.
Romlik Magyarországon a drogfogyasztás tendenciája, a fogyasztás mértéke nőtt, az első kipróbálás ideje csökkent.
Ott tartunk, hogy 10 év alatt körülbelül az első kipróbálás aránya az 14 évre csúszott le Magyarországon, ami azt jelenti, hogy 14-15 éves korban már találkoznak a kábítószerrel a fiatalok.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.